Szeretettel köszöntelek benneteket, és nagyon örülök, hogy újra köztetek lehetek. Egy nagyon egyszerű történetről szeretnék veletek beszélgetni, ami szerintem egyszerű, mint Jézus minden tanítása, és életbevágó, mint Jézus minden tanítása. Máté evangélium a 18. fejezetét lapozzuk fel együtt. Máté evangélium a 18. fejezetében van egy nagyon szép példázat, és hetednapi adventistaként azért szeretem nagyon ezt a példázatot, mert hát keveseknek tűnik fel, de ez a példázat máshova nem illeszthető be. Nem illeszthető be máshová, csak abba a tanításrendszerbe, abba a Bibliának abba a megértésébe, ahogyan az elmúlt 170 évben az elődeink elkezdték felfedezni a Biblia mélyebb tanításait. És majd látni fogjátok, hogy miért. Máté evangélium a 18. fejezete, szabad így fogalmaznom, kifejezetten hetednapi adventista fejezet a Bibliában. Nem tudnám beilleszteni sem a baptista őseim tanításába, se a pünkösdi rokonaim evangéliumi felfogásába. Máté 18, a 21. fejezet, a 21. verstől kezdődik az adós szolga példázata. Hányan ismerjük a példázatot? Ismerjük, ugye? Ki ez az adós szolga bevezetésként? Egy nagyon gonosz ember, ugye? Ahogy olvasgattam, sajnos rá kellett jönnöm, hogy lehet, hogy én vagyok az. És ahogy olvasgatjuk, lehet, hogy rá kellene jönnünk, hogy lehet, hogy mi vagyunk azok. Még nem biztos, de lehet. Nézzük meg, fedezzük fel együtt, hogy miket mond itt Jézus nekünk. A 21. verstől végigolvasom a fejezet végéig, és utána újra végigmegyünk az egészen, de szeretném, hogyha egybe hallanánk az igét. Ekkor hozzámenvén Péter mondta, Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és néki megbocsájtanom, még 7-szer is. Mondta neki Jézus, nem mondom neked, hogy még 7-szer is, hanem még 77-szer is, szó szerint még 70-szer 7-szer is. Annak okáért hasonlatosan mennyek országa a királyhoz, aki számot akart vetni az ő szolgáival. Mikor pedig számot kezdett vetni, hoztak eléje egyet, aki 10 000 talentummal volt adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsolta annak ura, hogy adják el azt is feleségét és gyermekeit, és mindenét, amilyen van, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte könyörgött neki mondván, Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az úr pedig megszámván azt a szolgát elbocsájtotta őt, és az adósságot is elengedte neki. Kimelmé pedig az a szolga találkozott egyel az ő szolgatársai közül, aki 100 dinárral volt neki adós. És megragadván azt folytogattam, mondván, fizesd meg nekem, amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé könyörgött neki, mondván, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akarta, hanem elvenvén börtönbe vetette őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Látták pedig az ő szolgatársai, amik történtek, és felettébb megszomorodtak, és elmenvén mindent megjelentettek az ő uroknak, amik történtek. Akkor előhívatván az ő ura mondta neki, gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem neked, mivel hogy könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem rajtad. És megharagudván az ő ura átadta őt a hóhírok kezébe, míg nem megfizeti mindazt, amivel tartozik. Eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok ki az ő atya fiának, az ő vétkeiket. A példázat ismerős, ugye? Ki megint a főszereplő, aki mindig először kérdez, vagy először szól hozzá? Ilyenek ezek a Péterek, ugye? Péter megint jön, és valami nagyon lelkit mond. Honnan tudom, hogy valami nagyon lelkit mond, mert a farizeusoknak volt egy szabályuk. Egy nap hányszor lehet megbocsájtani?
7-szer.
Volt az 3 is. 3-szor. Aki nagyon-nagyon lelkit akar mondani, az azt mondja, hogy én 2-szer olyan jó vagyok, mint a farizeusok, plusz 1, én 7-szer is hajlandó vagyok megbocsájtani. Péter itt tényleg valami nagyon, nagyon nagy számot akart mondani, a farizeus szabály 3-szor. Tehát 3-szor megsértesz egy nap, 4-szerre nem vagyok köteles megbocsájtani. És Péter azt mondja, hogy nem tudom, uram, látod-e, milyen lelki kvalitásokkal rendelkezem. Én akár 7-szer is hajlandó vagyok. Szeretném, ha jóvá hagynád az én lelki minőségemet. És Jézus, el tudom képzelni, hogy megint a fejét fogja, mint mindig, amikor megszólalnak a tanítványok. Lehet, hogy néha jobb lenne hallgatni. Azt mondja, Péter, értsd már meg, nem 7-szer. 70-szer, 7-szer. No, az mennyi? 490. Találkoztunk már 70-szer 7-tel a Bibliában? 490. Nem úgy van, hogy az Úr 490-szer is megbocsájtott Izraelnek? Ugye? Dániel könyvében azt olvasom, hogy 77 szabatott a te népedre. Azok után, hogy Izrael népe folyamatosan szégyent hozott az Úrra, igazából 1000 éven keresztül, ugye? Mózestől, Izrael néppé válásától, Mózestől kezdve, Dánielig, még ez a mondat elhangzik, 1000 év telik el. Az 1000 év alatt, nem tudom, lehet, hogy két kezünkön talán meg tudjuk számolni, hogy hány olyan korszak volt, amikor Izrael népe megdicsőítette az Urat. Az Úr 70-szer, 7-szer is megbocsájtott nekik. Még azok után, hogy 1000 évet várt. Ugyeátok, zárójelben mondom, hogy mielőtt eltemetnénk a gyülekezetünket, vagy az egyházunkat, azért Izrael népére az Úr várt 1000 évet, és utána még 500-at majdnem. Szeretném, hogyha ilyen türelmesek lennénk a közösségünkkel, és nézzétek, csak pontosan erről beszél ez a példázat. Azt mondja, szeretném, mondja Jézus, ha megértenétek, hogy mi a megbocsájtás lényege. A megbocsájtás lényege az, hogy nem számolgatsz. Ki az, akit a férje, felesége megsértett egy nap alatt 490-szer? Képzeljétek el, hogy a feleségemet lekiabálom reggel, amikor felébredünk, és onnantól kezdve még 489-szer ugyanezt megteszem. Mennyi idő alatt válna el? Erika, mennyi idő alatt válnál el tőlem? Nem válaszolsz, jó? Nézzétek, iszonyatosan nagy szám a 490, tehát egy embernek nem lehet 490-szer megbocsájtani. Nincs az az ember. Nincs az az ember. Jézus itt nem a számokra utal, hanem arra utal, hogy neked ahhoz, hogy meg tudj bocsájtani, valakire szükséged van. Valakire az életedben, aki nem ember, mert az ember nem tud így megbocsájtani. Szükségünk van a Szentlélekre, hogy képesek legyünk megbocsájtani. És nézzétek, mit mond? Azt mondja, szeretném, ha megértenétek, mi a megbocsájtás lényege. És mondok nektek egy példázatot. Hasonló a mennyek országa a királyhoz, aki számot akar vetni az ő szolgáival. Hogy kérdezzem meg tőletek, hogyha majd megérkezünk a mennybe, és tisztán látjuk az Urat, ott állunk majd a trónja előtt, színről színre látjuk, ahogy néztük a videót, ugye, már a szemünk képes lesz az ő színeit meglátni, az ő dicsőségét, akkor az Úr még elkezd majd számot vetni. És akkor az egyik adós szolga kivettetik, a másik nem. Miért használ ilyen képet Jézus, hogy hasonló a mennyek országa? A mennyek országáról nem azt tanultuk, hogy milyen jó lesz ott, ott majd béke lesz, meg, meg az élet folyója, meg, meg életfája, meg életvize. Az az új földön lesz, de mi az, hogy a mennyek országa hasonló? Itt még kivetnek egy embert a külső sötétségre. Mi az, hogy a mennyek országa hasonlatos? Ez nem költői kérdés most. Lelkület.
Maga Krisztus.
Maga Krisztus. Testvéreim, kapaszkodjatok. A mennyek országa. Igen?
A mennyek országa, igen? A mi szívünkben van elrejtve.
A mi szívünkben van elrejtve.
És hogyha mi ezt itt már nem tápláljuk, akkor az semmi
közünk. Aha, így van. Jól mondtad, Sanyi bácsi. Lukács evangélium a 17. fejezetében Jézus egymás mellett említi. Azt mondja, megkérdezik a farizósok, mikor jön a mennyek országa, és azt mondja, figyeljetek, a mennyek országa a szívetekben van. Erre a tanítványok is oda mennek hozzá, és azt mondják, hogy akkor most ez hogy van? És akkor Jézus azt mondja két versen később, hogy mint a villámlás ellátszik. Az ég egyik végétől a másikig, úgy lesz majd az ember fiának eljövetele. Két mennyország van, vagyis két Isten országa van. Az egyik a földi ország, és ezt úgy hívjuk, hogy a kegyelem országa. A zsidókhoz írt levél 7. fejezetében azt olvassuk, hogy járuljunk bizalommal a kegyelem király székéhez. Na most, hogyha a kegyelemnek van egy trónja, akkor a trón egy országot feltételez. Tehát milyen ország ez? Ez a kegyelem országa. De Máté evangéliumában azt is olvasom, hogy egy nap az emberfia eljön és beül az ő milyen király székébe? Dicsőségének király székébe. És ahol van egy trón, ott van egy ország. Milyen ország ez? Ha a dicsőség király székébe ül, akkor a dicsőség országáról van szó. Erről részletesen olvashattok a nagy küzdelem második felében, fejezetekben, megmondom őszintén, nem tudom melyik fejezetben. De ha egymás mellé teszitek ezeket az igéket, az az örömhírem hozzátok, hogy a mennyek országa már itt van a földön. És ez a mennyek országa még nem a dicsőség országa, legalábbis ahogy magunkra nézek. Ugye? Ez még hála az Úrnak, hogy a kegyelem országa. Járulhatunk bizalommal ennek az országnak a királyához. Fel fog állni egy nap Jézus arról a királyi székről, ami a kegyelem királyi széke, és leül az ő dicsősége királyi székébe. És akkor elválasztja egymástól a juhokat és a kecskéket. De a juhok és a kecskék, vagy a búza és a konkoly, jelenleg egy helyen van. Egy helyen van, és nem mi válogatunk. Hasonlatos a király, hasonlatos a mennyek országa, tehát az Isten népe, az Isten egyháza, az Isten világrendje, ahhoz a királyhoz, aki számot akar vetni az ő szolgáival. És amikor elkezdett velük számot vetni, eléjük hozott egyet, eléje hoztak egyet, aki 10 000 talentummal volt adós. Nem tudom, számoltátok-e már, hogy mennyi 10 000 talentum? Sok. Nagyon sok. Yeah. Azt mondják, hogy egy talentum az 6 000 dénár. Egy talentum. Most nem ezüst és nem arany talentumról beszél. Kiszámolhatjuk arra is, de akkor olyan számok jönnek ki, amit le se nagyon tudok írni. Beszéljünk az egyszerű pénzbeli talentumról, tehát nem arany talentum, mint 32 kiló arany a babiloni talentum, aztán megduplázták 60-ra. Hanem csak arról, hogy 6 000 dénár. Na most mennyi egy dénár? Most tanultuk szombatiskolában. Egy napi bér. Tehát egy talentumért hány napot kell dolgoznod? 6 000 napot. Ugye? Akkor számoljuk. Egy talentumért 6 000 napot dolgozol, és jó adventista vagy, vagy jó zsidó. Tehát a szombatokat kihagyod egy évből. Ugye?
6 000 000 forint.
Számolhatod át forintba is, de körülbelül hány évi munka lehet?
6 000 000 nap.
365-ből, ugye egy évben 365 nap van, levonod belőle azt az 52 szombatot, legyen 300, egyszerűsítünk. Tehát egy év alatt 300 dénárt keresel meg, akkor 6 000 dénárt 20 év alatt. 20 évi bér az egy talentum, 10 000 talentum pedig, 10 000-szer 20 az, 200 000 év. De úgy, hogy akkor nem ettél, mert azt a dénárt, azt neked el kell tenned. 200 000 évi napi bér, úgy, hogy minden egyes dénárt elteszel, nem eszel belőle, nem utazol, nem fizeted a rezsit, nem csinálsz semmit, csak fizetsz. Hány éves a föld? 6 000. Ugye? És nem kezdjük el arányítani, hogy hány földkorszakot kéne a 200 000-ig elérni. Miért vannak ezek a számok? Miért mondja Jézus 10 000 talentumot? Mert elképzelhetetlenül sok. Elképzelhetetlenül sok. Zárójelben mondom, hogy amikor Dávid összegyűjtötte azt az aranyat, az 100 000 talentum volt a templomra. Szóval képzeljétek el, hogy az tényleg az Isten országa akart ott lenni a földön. Az Úr tényleg úgy megáldott. Igen, arany. 100 000 talentum arany. Írja a Krónika könyve. Azt gyűjtötte össze, és azon felül még jött. Nézzétek, ennyi pénzből, hogyha ezt aranyba számoljuk, egy egész országot meg lehetne vásárolni. Nem egy házat, nem egy földet, nem egy megyét, egy országot. És jön ez az őrült, és azt mondja, hogy Uram, visszafizetem. Visszafizetem. Próbáltátok már az Úrnak visszafizetni az adósságotokat? Én megpróbáltam egyszer-kétszer. Tudjátok, hogy ilyenkor az ember mit csinál, amikor ugyanezt a helyzetet, ugyanezt a történetet végig játsza? Bár elkövettem ezt és ezt a rosszat, de Uram, cserébe jövő héten szombatiskolát fogok vezetni. Jövő héten glótoztok, jövő héten elmegyek a szomszédomhoz, jövő héten ezt vagy azt, és akkor tuti biztosra érezni fogom, hogy te megbocsájtottál. Testvéreim, ez olyan, mint amikor a 10 000 talentumot próbáljuk részletfizetéssel, kamatmentes hitellel visszafizetni. Ez nem így megy. Ez nem így megy. Azt mondja az Úr, ez a szerencsétlen leborul elé, és mint aki nem tud számolni, mert tényleg elvesztette a józan eszét, azt mondja, hogy Uram, légy türelemmel 200 000 éven át, és visszafizetem neked. És azt olvasom, hogy a király nem azt mondja, hogy barátom, te nem tudsz számolni. Barátom, elvesztetted a józan eszedet. A király azt mondja neki, hogy szeretném, ha megértenél valamit. Hogy mit jelent a megbocsájtás. A királytól azt olvasom, hogy megszánta őt, és elbocsájtotta őt. És ha megnézitek azt a szót, ami a megszállás, ez nagyon-nagyon különös szót ott az eredetiben. Nem tudok görögül, úgyhogy mindenkinek ajánlani szoktam, van egy honlap, újszov.hu, mint új szövetség. Jó? Végig kattingatod a szöveget, és elolvasod egyenként a szavakat, és csodálkozol. Azt írja az eredeti, hogy a királynak a bensője megindult. Belül, ami belül van a királyban, a lelke, hát úgy mondja, hogy a lépe, szó szerint az a szó van ott, megremegett belül. Azt írja nekünk az Ószövetség, hogy hogyan is adhatnálak oda, Efraim? Megindult bennem mindenem, fellángolt bennem minden szánalmam. Nem adlak oda. Az Úr nem akar minket odaadni a halálra. Látja ezt a szerencsétlen szolgát, lát engem, amikor megpróbálom neki visszafizetni ezt a 10 000 talentumot, és azt mondja, sajnállak, és azt akarom, hogy meggyógyulj. Tudod mit? Elengedek mindent. De 10 000 talentumon egy egész országot meg lehet vásárolni. Nézzétek csak, mit ad oda ez a király? Az egész országát. És tudjátok, mi a vicc? Hogy azt olvasom, hogy számot kezdett vetni, és ahogy elkezdett számot vetni, akkor hoztak elé egy embert. Gyakorlatilag ő volt az első, vagy a legelején volt. Mert a számvetés kezdetén ott van ez az ember. Képzeljétek el, hogy még van egy csomó adósa. Számszerűsíteni is tudom. 2 milliárd adósa van. Tudjátok, eléhozzák ezt az embert, és még a legelején, már a legelején elenged egy akkora összeget, ami neki az egész országába kerülhet. Azt olvasom a Római Levél 8. fejezetében, és nyilván be tudjátok azonosítani, hogy mi történik itt, meg ki ez a király. Azt mondja, az, aki az ő egyszülött fiának nem kedvezett értünk, mi módon ne adna vele együtt mindent minékünk. Egy egész országot. Jézus Krisztusban mi emberek az egész mennyet megkaptuk. Az egész menny eljött hozzánk, és az egész menny értünk, vagy is mondjam, értünk, lett letéve. Jézus Krisztus a menny királya odaadta a saját életét értük. Ennek a királynak megindul a bensője, és azt mondja, elengedem az adósságodat. És bárcsak itt lenne vége ennek a történetnek. Ez egy nagyon klassz példázat lenne, nem olyan lenne, mint a tékozó fiú példázata. Szóval azt szeretem a tékozó fiúban, hogy el van vágva a történet, és onnantól kezdve jobban érzed magad, amikor te vagy a tékozló fiú, mert az az utolsó jelenet, hogy az atya átöleli, de itt nem az az utolsó jelenet. Ez a szerencsétlen szolga kimegy és találkozik egyel az ő szolgatársai közül, aki neki 100 dénára volt adós. 100 dénár, 100 dénár. Ha 10.000 talentumhoz nézed, akkor azt mondod, bagatell összeg. De ne nézd a 10.000 talentumot. Felejtsd el, hogy neked elengedtek 10.000 talentumot. És kezdj el számolni a 100 dinárral. Mint jó adventista nem dolgozol szombatonként, tehát egy hónapban körülbelül 24. Legyen 24. Számoljunk 25-tel, jó? És akkor én is jobban érzem magam, jó? 4 havi kereset, ugye? Testvéreim, kiszámoltad? Én elkezdtem kiszámolni, hogy a 4 havi nettóm, vagy 4 havi bruttóm lenne, amivel egy barátom lóg és nem akarja megadni, én ideges lennék. Én ideges lennék. Most... Hát... Most jelen helyzetben különösen most vettünk éppen Ráczkevin egy telket, hála az úrnak, képzétek el, az erdő szélén találtunk egy telket. Én erre vágytam, és nem is gondoltam, hogy Ráczkevin még léteznek ilyen telket. És belegondoltam, hogy 4 havi munkabérem az Exputeknél, az nagyon nagy érvágás lett volna ebben a jelen helyzetben. És arra jutottam, hogy ez az ember igazából emberi mértékkel nézve, igazából jogos, amit csinál, nem? Add vissza 4 havi munkabéremet. Mondom, felejtsd el egy pillanatra a 10.000 talentumot, és tényleg csak akkor tudod folytogatni a szolgatásodat, ha elfelejted a 10.000 talentumot. De ha elfelejted, akkor valahogy az egész olyan nagyon reális lesz. Igen, 4 havi munkabéremmel tartozik, már nem tudom mióta. És aztán még elkezd nekem nyavajogni, hogy légy türelmel hozzám, mindent visszafizetek néked. Hogy? Lehet, hogy nem is keresel annyit, mint én. Ugye? Lehet, hogy ugyanannyit keresel, de akkor is az mennyi idő, míg annyi teljes havi fizetést félreteszel. Azt akarom ezzel mondani nektek, hogy egyáltalán nem, hogy is mondjam, egyáltalán nem irreális az, hogy folytogatja a szolgatását. Ha elfelejtkezik a 10.000 talentumról. Ha a 10.000 talentum nincs abban a képben. Mit akarok ezzel mondani? A Biblia nem azt kéri tőlünk, hogy bocsássuk meg egymásnak mindazokat a ráléptél a lábamra, amikor bejöttünk, bocs, megbocsájtottam. Nem. A Biblia azt mondja nekünk, hogy amikor nagy érvágásokat teszünk a másikon, vagy tesznek rajtam, mondja, akkor sincs jogom folytogatni. Amikor úgy igazán keresztbe tesznek, amikor úgy igazán belegázolnak az önérzetembe, vagy megsértenek, vagy legaláznak, vagy valami, azt mondja, akkor sincs folytogatás. A még szomorúbb ebben a történetben, hogy ebben az emberben, aki az adós, a másik adós, a 100 dénáros, neki még belátás is van a lelkében. Azt mondja, kérlek, bocsáss meg nekem. És még ehhez képes sem képes megbocsájtani ez az ember. Leborulván azért az ő szolgatása a lába elé könyörög neki, légy türelemmel hozzá, mindent megfizetek neked, még a szavak is ugyanazok. Az a különbség, hogy a 10.000 talentumra esély nincs, de azért erre a 100 dénára azért van esély. Ugye? Egy 100 dináros hitelt valamilyen THM-mel azért vissza lehet fizetni. Ugye? Azt mondja, de ő nem akarta, hanem elmenvén börtönbe vetette őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Nézzétek, csak a 27. versben ugyanazt az ellentét párt olvasom. Azt mondja, ugyanúgy könyörög, még egy pár perccel korábban, és az úr megszánva nem börtönbe küldi őt, nézzétek ezt az ellentétet, hanem megszánja és elengedi az adósságot. Könyörgés, szánalom. Könyörgés, börtön. Látjátok ezt az éles kontrasztot? Azt mondja, látván az ő szolgatásai, amik történtek, feletté megszomorodtak, és elmenvén mindent megjelentettek az ő úruknak. És tudjátok, ha a 10.000 talentumot beleteszem a képbe, akkor ez nagyon jogos, ami most következik. Az úr előveszi őt, azt mondja, nem kellett volna neked is könyörülnöd. És megharagudván hóhírok kezébe adta, míg megfizeti mindazt, amivel tartozik. Tudjátok, mi a probléma itt? Hogy a börtönben viszonylag nehéz dolgozni. 200.000 évet. Ugye? A börtönből kell majd ledolgoznia mindazt, amivel tartozik. Jézus erre, ezzel megint nem a számokra utal, hanem arra, hogy kész, ez lehetetlen. Lehetetlen, itt bezárultak a kapuk, bezárultak a lehetőségek. És mikor elmeséli ezt a sokkolóan, hogy is mondjam, bosszantó történetet Jézus, hogy hogy lehet ilyen ez az adós szolga, akkor Jézus így fejezi be, hogy nos, ekképp cselekszik veletek is az én atyám, ha szívetekből meg nem bocsátjátok egymásnak kiki az ő vétkeiket. Gyönyörű történet, félelmetes történet. Jézus egy olyan, hogy mondjam, a jegbocsátás szükségesége olyan realitását mutatja be, amit Mint egy pillanatra szerettem volna, hogy a tanítványok is sokkolódjanak ezen. Figyelj, te vagy az, akinek a 10 000 talentumot engedtem el. Te vagy az, akiért az életemet adom. Lapozzatok vissza velem újra. Kezdjük előről a történetet. Mi is a mennyek országa? Az Isten népe. Az Isten népe. A mennyek országában lehet bármi gonosz? Ezek szerint lehet. Itt a Földön, amíg a kegyelem országában vagyunk, tudjátok, milyen szerencse, mert akkor én nem is léphetnék el ide. Tudjátok, én tudom, vagyis hát a Szentlélek még jobban tudja, hogy mi van a szívemben. Meg hogy mi mindenért kellett nekem magamnak is bocsánatot kérni, és hányszor engedte már el a 10 000 talentumot nekem. Igen, itt a Földön a mennyek országa, együtt nő a búza és a konkoly. De nézzétek csak a folytatást. Egyszer csak a király elkezd számot vetni. Kedves hetednapi adventista testvéreim, melyik az a nap, amikor a király elkezd számot vetni sorban minden egyes állampolgárával és minden egyes adósával?
Az ítélet.
Az ítélet. Az ítélet. De nem úgy van az, hogy az Úr majd eljön és akkor ítéletet tart?
Ezer év.
Ezer év. Igen, olyan is lesz.
Olyan is lesz. Előzőleg a mennyben.
De előzőleg a mennyben. Honnan tudjuk, hogy ez az ítélet a mennyben folyik?
A
szimbólumokból, igen. Hagy idézek nektek két nagyon jó igét. Jézus eljöveteléről, tudjátok, azt mondja a krédó, tudjátok, a katolikus hiszek egy, azt mondja, hogy onnan jön majd el ítélni élőket és holtakat. Tudjátok, ezzel mi a gond? Hogy a Jézus eljövetelének a napját és az óráját ki tudja? Senki, csak az Atya, ugye? Meg most már Jézus is a mennyben, de itt a Földön, mint fiú, nem tudta ő maga sem. Senki nem tudja a napot és az órát, hogy Jézus mikor jön el, viszont azt olvasom, hogy van egy üzenet. Féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, mert az ő milyen? Ítéletének az órája. Tehát, hogyha neked azt az üzenetet kell hirdetned, hogy eljött az ítélet órája, az óra, ha eljött valaminek az órája, akkor tudod, hogy eljött az óra. De az második eljövetelről meg nem tudod, hogy melyik óra. Következésképpen, ha az ítélet óráját tudod, az eljövetel óráját nem, akkor az a kettő nem ugyanaz. Az ítélet órája a mennyben elkezdődött. Ugye? Befejezetten mondja. Eljött az ő ítéletének órája. Tehát az ítélet a mennyben kezdődik. Ezt az első angyal üzenetéből tudjuk, és abból, hogy az eljövetel óráját meg nem tudjuk. Értitek? Az összefüggést? Az ítélet a mennyben kezdődik, még mielőtt Jézus eljönne. Azt mondja, mikor majd eljövök, akkor az én jutalmam már velem lesz. Magyarul az ítéletet már meghoztam. És mindenkinek fizetni fogok az ő cselekedetei szerint. Azt mondja, egy nap a király elkezd számot vetni. Hogy legyek konkrét. 1844. október 22. Honnan tudjuk ezt egészen biztosan? Dániel könyve 9. fejezetéből. 8 és 9-ből egészen pontosan. A kettő együtt kiadja nekünk. Nézzétek, ez a példázat, mondjuk ki, miről szól a nagy engesztelési napról. Amikor Jézus elkezdi a mennyben az ítéletet, és sorra veszi az én nevemet, a te nevedet, de előttünk mindazoknak a neveit, akik valaha is az Isten gyermekeinek vallották magukat. És utána, ahogy Sanyi bácsival mondta, utána majd folytatódik ez az egész procedúra az 1000 évvel, amikor az ítéletet megtartja azok felett is.
Magyarázatot.
Amikor magyarázatot ad mindazokra, amik a történelemben történtek a 6000 évre, valamint akkor már vele együtt fogunk ítélni, azt mondja Pál apostol, angyalokat fogunk ítélni. Gondoljatok bele. Végig kell néznünk Sátán jegyzőkönyvét. Félelmetes, ugye? Azt mondja, ez viszont már még az ítélet első szakasza, itt még van kegyelem. Leborulván előtte az a szolga könyörgött neki, hogy légy türelemmel hozzám. Testvéreim, ha valamikor eljött annak az ideje, hogy az Úrral rendezzük teljes mértékben a számlánkat, akkor az a nagy engesztelési nap, az most van. Azt mondja a Mózes 3. könyve, hogy aki ezen a napon nem sanyargatja magát, nem alázza meg magát az Úr előtt, az írtassék ki a nép közül. Ezek félelmetes jelkép, mármint egy félelmetes mondatok, és az a jelkép, amit a Mózes 3. könyve 16. fejezete leír nekünk, a Jom Kippur, a nagy engesztelés napja, az előrevetíti a történelem lezárulását. Azt mondja, ez az a nap, amikor minden lélek alázza meg magát előttem. Úgy mondja a Károly fordítás, hogy sanyargassa meg magát előttem. És aki nem teszi meg, az meghal. Tudjátok, Szeretem, hogy az Úr nem beszél mellé. Sokszor ilyen kemény dolgokat mond, hogy ha nem teszed, meghalsz. De te mit mondanál a gyermekednek, hogyha éppen egy dróddarabbal közeledik a fázis felé, a konnektor felé? Azt mondod neki, hogy ha ezt teszed, meghalsz? Vagyis hát először csak artikuláltan ordítanék, hogy ne. Ugye? De nem azt mondjuk neki, hogy ha ezt teszed, meghalsz. Az Úr ezért mond ilyeneket, hogy figyelj, ha ezt teszed, meghalsz. Ha nem alázod meg magad előttem, meghalsz. Mert az olyan, mint a konnektor vagy ülnál. Aki nem alázza meg magát az Úr előtt, az nem fog tudni arról, hogy neki elengedtek 10 000 talentumot, és aztán folytogatni fogja a szolgatását. Ezek automatikus következményei egymásnak. Elkezd számot vetni, leborul előtte ez a szolga, és könyörök hozzá. Az Úr megszánja őt, minden adósságát elengedi. És kimegy ez a szolga a nagy engesztelés napján, akkor, amikor tudja, hogy a király odabent számol. És azt is lehet tudni, hogy ez a szolgatársam, akit most épp folytogatni készülök, lehet, hogy ő is, még oda is tartozik 10 000 talentummal. És ez a király neki el fogja engedni, ahogy nekem is elengedte. Még ennek hátterén is elkezdi folytogatni. Kiment, találkozott a szolgatársával, nem tudott neki megbocsájtani. Nem bagatell dolgokról van szó, 100 dináról van szó. Igazi sértésekről, igazi bántásokról. Igazi kiplegykálásokról. Sőt, hagyj menjek még tovább. Mi lett volna, hogyha Jézus azt mondja, hogy ez a szolgatárs, akit éppen folytogat, az nem mondja azt, hogy légy türelemmel, mindent megfizetek néked. Tegyük fel, hogy mondjuk kihagyjuk ezt a könyörgést. Mi lett volna, ha Jézus azt mondja, hogy ez a szolgatárs csak küzdött, hogy ne folytsák meg, de nem mond semmit. Nem kér bocsánatot. Akkor megúszta volna ez a...
Akkor sem.
Adós szolgabarátunk? Biztosak vagyunk benne?
Sem, biztos.
Én is biztos vagyok benne. És az iga is biztos benne. Nézzétek! Jézus azért mondja azt, hogy könyörög, hogy lássátok a ritmust. Hogy ugyanabban a helyzetben vagy te is, mint az, aki téged bántott. Ugyanúgy isteni kegyelemre szorultok mind a ketten. De a gyakorlatban ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a szolgatársad, a testvéred, a bárkid oda jön hozzád és bocsánatot kért tőled. Neked akkor is el kell engedned. Nem azért, mert bocsánatot kért, hanem azért, mert neked is elengedték a 10 000 talentumot. Ez az ember nem engedi el. És most hagyd tegyek fel nektek egy kérdést. Amikor az adósság el lett rendezve a 10 000 talentum, akkor az adósság el lett törölve?
Nem.
Oké. Okay. Amikor... Szeretem, más gyülekezetben is összevitatkoznak, ez jó. Ez jó, mert akkor gondolkodunk, jó? Csak utána tudjátok egymásnak megbocsájtani, jó? Nézzétek! Felvetődik bennem a kérdés, hogyha az Úr elé leborultam, mondjuk 1842-ben. Oké? Okay? Direkt mondok egy régebbi évszámot, hogy ezzel is segítsek, jó? Vagy valamikor az 1700-as években, vagy az apostolok közt vagyok, vagy bárki. Leborultam az Úr elé. Bocsánatát kértem. Az én bűnöm el lett törölve, vagy sem? Igen?
Ott maradt a könyvekben.
Ott maradt a könyvekben?
Majd egyszer lesz kitörölve a váltok, majd ki lesz törölve még idén, és ez az
ott marad. Jézus kereszthalálával a bűn el lett törölve, vagy ott van a könyvekben?
Ki lett fizetve.
Jó, gyertek velem a zsidókhoz írt levélt. Most hirtelen akartam mondani, azt hiszem 12. fejezetéhez. Nem? Azt tudom, hogy jobb felső sorok. 9. fejezetéhez. És csak haladjunk lépésről lépésre, ígérem, hogy a végén mindenkinek olyan feloldást fogunk az igében találni, ami pontot tesz az ígére. A zsidókhoz írt levél 9. fejezete. 26. versét kérlek olvast fel, Orsi, és a 28. verset pedig ki szeretne még olvasni? Marika. Jó? Tehát a 26. verset, Orsi, 28. verset, Marika.
Mert különben sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtetése óta, így pedig csak egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt.
Azonképpen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése véget, másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, akik őt várják kitettségben.
Így van. Mit olvastunk a Bibliában?
Megjelenés.
Eltöröl.
Másodszor
már bűn nélkül jelen meg. Ugye? Tehát azt a szót olvastuk kétszer is, hogy eltörlés. Szerencsére van nekünk egy olyan weboldalunk, vagyis hát nem nekünk, ez egy katolikus weboldal, hogy újszörf.hu, amit ajánlottam nektek. Végnéztem, rákattintottam ott a görögre, mert egy picit gyanúsá vált a dolog. Nézzétek, ha Jézus a kereszten minden bűnt eltörölt, akkor teljesen felesleges volt ez a példázat, teljesen felesleges volt 1844. október 22, és teljesen felesleges bárhova is elhelyeznünk a nagy engesztelési napot, Mózes 3. könyve 16. fejezetét a történelemben. Igazából az Úrnak kár is volt beletenni ezt a Bibliába. Mert Mózes 3. könyve 4. fejezetében arról beszél, hogy hozzon áldozatot a fejedelem, a főpap, vagyis a fejedelem, a pap, a föld népe, meg az egész nép együtt. És ott vannak a bűnért való áldozatok. A 16. fejezetben, szintén Mózes 3. könyvében pedig arról kezd beszélni, hogy na most lesz az évben egy nap, amikor minden bűnötöktől megtisztultok. És akkor az ember nézi, hogy na várj, itt is megtisztulunk, ott is megtisztulunk, kétszer kell ugyanazt a bűnt elrendezni? Szeretném, hogyha ennek a logikáját értenénk. Az a két vers, amit itt olvastunk, sajnos azon ritka esetek egyike, amikor Károli nem jó szavakat használ. Azt mondja, mert különben sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtetése óta, így pedig csak egyszer jelent meg az időknek végén, hogy áldozatával hatályon kívül helyezze a bűnt. Hatályon kívül helyezze. A második szó. Azonképpen Krisztus egyszer megáldozatván sokak bűneinek hordozása felvitele véget, tudnélik felvette magára és felvitte a keresztre. Másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, akik őt várják üdvösségükre. Állj, akkor az új szövetség nem beszél arról, hogy a bűneinkkel lesznek törölve? De. Milyen szerencse. Kétszer is. Kétszer használja az eltörlés szót a bűnre, összesen az egész új szövetség. És ebből csak az egyik az, ami ebben a kontextusban is használható. Nézzétek meg velem együtt. És most tényleg a görögre hivatkozom, de mindent ellenőrizhettek, jó? Akinek van internet elérése, tudja ellenőrizni. Az első a Kolossi levél. Pontosabban a másodikkal kezdem. A Kolossi levél. Második fejezet 14. verse. Negyvenig maradhatunk?
Nyugodtan.
A Kolossi levél második fejezet 14. verse. Jézus Krisztus meghalt értünk, megbocsájtotta minden bűnünket azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást. Képzeljétek el, ezt még a protestáns világ se érti félre. Vannak, akik úgy tanítják, hogy itt a törvény törölte el, de hogyha megnézitek, még református görög kommentárban is azt találtam, hogy nem, ez itt nem a törvény, hanem egy kézírás, a számla. Ugye? És azt mondja, hogy itt eltörölte a számlát, és itt tényleg az eltörlés szó van. És mikor történt ez az eset? Tényleg a keresztnél, ugye? Itt most a keresztről van szó, azt mondja, amely ellenőrükre volt nékünk, és azt eltette az útból, oda szegezvén a keresztvára. Szeretném, hogyha jól értenénk ezt a verset. Azt mondja, egy bizonyos értelemben tényleg eltörölte a bűnödet, azáltal, hogy hogyan törölte el? Nézzétek, amit mond a vers. El tette az útból, és a keresztfára szegezte. Ugye? Ez nem jelenti azt, hogy kisatírozta a könyvekből, mert most nem a könyvekről beszél, az életedről beszél. Krisztus az életedből tényleg kitörölte a bűnt a kereszttel. Az életedből tényleg kitörölte, de mondhatjuk azt bátran, hogy a mennyei könyvekben fel van írva. Három bibliai bizonyítékot hagy hozzak elétek. Az első, amit most olvastunk. Hogy lehetséges az, hogy az adószolgának eltörölték a keresztre nézve a bűnét, és aztán újra visszakerül rá mind a 10 000 talentum. A második dolgot Ezékiel könyvében találjátok. Hogyha az igaz, hamisságot cselekszik, semmi igazságáról nem fog megemlékezni. Ugye? Márpedig hogy lehet valaki igaz, hogyha Krisztus már megigazította egyszer, igaz? A harmadik bibliai bizonyítékot pedig szeretném, hogyha odalapoznánk, ez Apostolok cselekedetei 3. fejezet, és ez az a második hely, ahol a Biblia az eltörlés szót használja. Jó? És hogyha ezt elolvastuk, utána befejeztem a göröggel, jó? Mert nem akarok senkit túlfárasztani. Kétszer használja a bűnökre nézve az eltörlés szót. Máskor is használja, de akkor a könnyeket törli el, meg a halál törli el, meg stb. De kétszer a bűnökre mondja. Egyszer, amikor félreteszi az útból, még meg is mondja, hogy abban az értelemben törli el, hogy odaszegezi a keresztre. Viszont amit Péter mond, Péter apostol, Apostolok cselekedetei 3. fejezetében egy hetednapi adventista prédikációt tart. Sőt, hagyj fordítsa meg inkább, jó? A hetednapi adventisták azért vannak, hogy visszatérjünk az eredeti bibliai felfogáshoz. Szóval amikor adventistáról beszélek, ebben a pozitív értelemben mondom, jó? Tehát nem a, most nem Laodiceáról beszélek, hanem a Laodiceából kivezető útról. Vissza a gyökereinkhez, nézzétek csak! Nem Miller találta ki ezt az egészet, és nem Ellen White-ék fejlesztették ki, meg nem James White, meg a többiek. Ők csak megkaptak egy mennyei világosságot, ami itt van, nézzétek! Péter prédikál, miután csodát tett a sántán, Jánossal együtt, az Úr hatalma által. A csoda láttán a tömeg vevő lesz az evangéliumra. És elkezdik hallgatni őket, hogy akkor ti kik vagytok, hogy vagytok, vagy mi? Nem ti voltatok azok, akik a múltkor még szétszaladtatok, meg olyan gyáván viselkedtetek? Nem te voltál, akik káromkodtál az Úrra? 50 nappal ezelőtt, vagy valamivel több? És az a Péter kiáll a nép elé, semmilyen félelem nincs benne, és azt mondja, ti voltatok azok, akik megöltétek Jézust. De bánjátok meg, 19. vers. Habcsel 3.19. Bánjátok meg azért, és térjetek meg, mert ha megbánod és megtérsz, mi történik? Hogy eltöröltessenek, tudnék így, ha megbánod és megtérsz, akkor a bűneid eltöröltetnek. Várjunk csak, ez minimum 50 nappal Jézus kereszt halála után játszódik. Nézzétek! Nem azt mondja, hogy bánjátok meg, térjetek meg, mert kb. 3 hónappal ezelőtt, vagy 2 hónappal ezelőtt a bűneitek eltöröltettek, hanem azt mondja, ha megbánod és megtérsz, akkor kilátásban helyezve az, hogy a bűneid eltöröltetnek. Mikor? Olvassák tovább, vagy olvassuk csak tovább. Amikor a bűneitek eltöröltetnek, így eljönnek a felüdülés idejei az Úrnak színétől. És ha eljött a felüdülés ideje, akkor mi történik? Mi a következő esemény? 20. vers? Elküldi Jézus Krisztus, aki néktek előre hirdettetett. És a 21. vers meg is magyarázza, hogy tudnélik ezt a Jézus Krisztus az égnek kell magába fogadnia mind az időkig, amíg minden újjáteremtetik. Nézzétek, Péter apostol elmondja az utolsó napok eseményeit. Ha most megbánod és megtérsz, eljön a nap, hogy a bűneid eltöröltetnek, akkor, amikor eljön a felüdülés ideje az Úr színétől, hogy hívjuk ezt? Mi a felüdülés ideje? Amikor kiszárad a föld, és jön a?
Eső.
Az eső. A késői eső. És amikor eljött a késői eső, ha az Úr kiárasztotta a lelket a földre, ahogy megígérte, akkor utána rögtön. Ugye, jön Jézus. Itt van ez a megpróbáló időszak, nem részletezi agyon. De szeretném, ha látnátok a sorrendet. Azt mondja, bánjátok, megtérjetek meg, így eltöröltetnek a bűneitek, amikor eljön a felüdülés az Úr színétől, és aztán eljön Jézus. Igaz, hogy közben ugrik 2000 évet, vagy 1844 évet, de ez az ige, és ennek utána járatok, a nagy küzdelemben le van írva, ez az ige a bűneltörlésről szól, arról a bizonyos bűneltörlésről, ami a történelem végén következik be, ami 1844 óta folyik. Ez az a bűneltörlés, amit felüdülésnek kell követnie. Jézus Krisztus azt ígérte nekünk, hogy minden bűnünket megbocsátja, elhordozza, hatályon kívül helyezi, magára veszi. De eljön egy nap, amikor végleg el is törli. Na most erre szokták a baptista barátaim azt mondani, vagy bármilyen evangéliumi keresztény barátom azt mondani, hogy ez a baj az adventistákkal, hogy nincs üdvbizonyosságuk. Mert mi hisszük, hogy Jézus a kereszten minden bűnünket eltörölte. Ti még azt mondjátok, hogy Jézus azért biztos, ami biztos összegyűjtötte a bűneimet, és akkor majd jól a fejemhez vághatja. Hadd kérdezzem meg nektek, jelent-e számunkra bármi pozitívat az, hogy a bűneink nem kisatírozva vannak eltörölve, hanem Jézus egy nap törli el ezt az egészet, és addig tartogatja egy könyvben. Jelent-e számunkra bármi pozitívat?
felfüggesztett szabadságvesztés.
Felfüggesztett szabadságvesztés. Jó így Demoklész kardja alatt élni?
Lehet.
Lehet? Stresszes?
Hát mert mindig fogjuk, hogy leszel a bűnre, minden nap. És visszaegyünk bűnösként, elkapnak újra.
Hagy mondjak nektek egy nagyon-nagyon jó hírt. Én borzasztóan hálás vagyok az Úrnak, hogy a bűneim az utolsó betűig fel vannak írva a mennyben. És az megvan és olvasható. Senki nem fér hozzá egyrészt, teljesen biztonságban van, soha nem fogjátok megtudni, legalábbis remélem, hogy 1000 év alatt nem engem fogtok majd nézegetni, én inkább ott szeretnék majd fent lenni veletek együtt, de nagyon hálás vagyok az Úrnak. Tudjátok, hogy miért? Miről szól, mi a történet vége? Mózes 3. könyve 16. fejezetében, amikor a főpap bemegy, és végleg eltörli a bűnöket, kihozza azokat, mi történik? Mi a következő jelenet? Az utolsó jelenet? Eléget? Nem. De egyébként az a történet, hogy elégetik, csak nem ott. Ebben a jelképben mi történik? Azázel bakjára kerül minden. Kedves testvérem, az a jó hírem, hogy minden bűn, amit elkövettél, amit Jézus lemosott rólad, levett rólad, és kifizette az adósságot helyetted, azért Sátán megkapja a magáét. Igen. Meglátják a te szemeid a gonosznak megbüntetését, nem ezt olvassuk? Nem azt olvassuk, hogy végül minden Azázel bakjára kerül? És Azázel bakja elmegy a pusztába, soha többé nem látjuk. Sátán viseli a bűn büntetését. Igen?
Igen?
Ezt mondtam az előbb? Igen. Megölik az Úrért való bakot. Figyeljétek meg, hogy Azázel bakját nem ölik meg. Ő nem bűnért való áldozat, az Jézus. Azáz erre ráteszik, hogy gondolkodj rajta. Ugye? Jézus meghalt értünk, ezért leemelte rólunk hatályon kívül helyezte, kifizetett minden adósságot. De utána Azáz ellen igazságot szolgáltat az Úr, értünk. Bosszút áll értünk, nem azt olvassuk, hogy az Úr bosszút áll az ő kegyeseiért? De ez történik. Ezért lehetséges az, testvéreim, és ez az árszavam. Hogy van örömhír abban, hogy a feljegyzés megvan. És most szeretném, hogyha visszalapozva picit megfordítanánk a történet végét. És tényleg ez a zárszó. Máté Evangélium 18. fejezet legvége. Itt jön ez a szolga, akinek elengedték 10 000 talentumát, és most legyél te ez a szolga. És arra hívlak téged, hogy hozz döntést még ma, hogy amikor kimész az Úr elől, aki elengedte 10 000 talentumodat, amikor felállsz a térdeidről, és érzed, hogy az Úr megbocsájtotta minden bűnödet, és szabad vagy. Arra hívlak, hogyha felállsz a térdedről, és meglátod azt, aki neked tartozik, akkor ne folytogass, hanem öleld magadhoz. És tudjátok akkor, mi fog történni? Soha, de soha többé az életben az a 10 000 talentumos adós levél nem fog a kezedbe kerülni. Talán egyszer, amikor átnyújtod a jogos tulajdonosának, Sátánnak. Ugye? Az 1000 év alatt. Testvéreim, az életünk múlik azon, hogy megértettük-e Krisztus kegyelmét, és hogy megtanultunk-e úgy megbocsájtani, hogy ő megbocsájtott nekünk. Köszönöm, hogy együtt gondolkodtatok velem. Legyünk olyan adós szolgák, akik értékelik ezt a 10 000 talentumos szabadságot. Szerető atyán, köszönjük, hogy úgy szerettél minket, hogy a te egyszülötted fiadnak sem kedveztél értünk, hogy őt odaadtad értünk, hogy ahogyan az ő trónja elé lépünk, a kegyelem trónusa elé, azonnal minden bűn eltávozik rólunk. Hogyha bűnbánattal odaállunk és megvalljuk bűneinket, akkor hű és igaz, hogy te megbocsájtasz és megtisztítasz. Köszönjük, atyánk, hogy a bűneink nem kell, hogy nyomasszanak minket, és nem lebegnek felettünk, mint Damoklész kardja, hanem tudjuk, hogy ezeket azért tartod fenn, hogy a felbújtóra kerüljenek. Köszönjük, atyánk, hogy az az ígéreted, hogy abban az 1000 évben majd melletted ülhetünk, és minden miértre választ kapunk. Köszönjük ezt a tanítást, amit Jézus olyan egyszerűen fogalmazott meg ebben a példázatban. Atyánk, taníts megbocsájtani, ahogy te is megbocsájtottál nekünk Jézus nevében. Amen. Ne félj, te kicsinnyáj, mert tetszett a ti atyátoknak, hogy néktek adja az országot. Amen.